próbálom megközelíteni mindezt. Róma 11.36-tal kezdünk. A mai délelőtt jellemzően nem magával a történettel fog foglalkozni, mert gondolom, hogy azt azért nagyjából mindenki ismeri, vagy aki nem ismeri, Máté és Lukács evangélium, a két evangélium tárgyalja, Márkban és Jánosban nincs róla szó. Az első egy-két rész, Lukácsnál azt hiszem a harmadik részig gyúlik a történet, de ott van az elején, mindenki el tudja olvasni. De nézzük akkor a Róma 11.36-ot. Bizony, tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké, amen. Anélkül, hogy az előző verseket elolvasta volna, természetesen Jézusra vonatkozik ez a kijelentés. Szóval nézzük akkor még egyszer. Tőle, általa és érte. Hát azért úgy eléggé jól kihozza ez az igevers azt, hogy ő van a középpontban. Ő a középpont. Tőle indult, ő vesz részt benne, és benne teljesedik ki. Tőle, általa és érte. Na most ezek után akkor képzeljük el, hogy a földre jötte is, tőle, általa és érte van. Mert hát igen. Szóval az, hogy ő megszületett, az egy belőleg induló indítatás, ő a részese azért, hogy az ő dicsőségét szolgálja. És teszi mindezt úgy, hogy nem a legfényesebb palotába születik, szegény körülmények közé. Egy eléggé, hogy is mondjam, fortyongó helyszínre és időpontba, ugye a zsidók egyrészt várják a mesiást, másrészt nyögnek a római uradalom ellen, különböző pártoskodások vannak, több párt rendszer vastagon, és köztük vannak olyanok, akik hát rendesen ilyen terrorista félék voltak, tehát ők azt tartották a dicsőségnek, ha sikerül egy római katonát kinyírniuk. Tehát egy ilyen közeg, fortyog minden, ugye a zsidó főpapság az ki van akadva, hogy ugye elvették a rómaiak tőlük a hatalmat, engedélyt kell kérni még ahhoz is, hogy Jézust megöljék, és így tovább, ez úgy kellemetlen. És ebben a környezetben azt mondja a mindenható Isten, hogy na, eljött a megfelelő idő most. És megszületik. Ha már a születésnél tartunk, nagy valószínűség szerint nem ez a dátum, hanem néhány hónappal korábbi dátum volt a születés. De miután ezt nem tudjuk pontosan, nyugodtan elfogadhatjuk ezt, és semmit nem fogunk vétkezni. Ha tőle, általa és érte van minden, akkor még az idő is tőle van, általa és érte. Mert hogy neki nem lenne szüksége az időre, hát nekünk van, azért valljuk be. Mert hát nem igazán tudnám mondani azt, hogy felnőttem, ha nincs idő. Hát mihez képest vagy, szóval. És egy csomó dolgot nem tudnék elmondani, ha nem lenne idő. Úgyhogy hát ez az én kezdőm sem. Az mi kedvünkért van már, mint hogy az emberiség kedvéért. Ő az élet forrása. Ádám és Éva, amikor vétkeztek, akkor azt az életet veszítették el, amit a mindenható lehelt beléjük. A fizikai életük, tehát a szervezetük az még működött egy néhány száz évig. Egyszerűen azért, mert még nem tudták, hogy meg kell halni. Na mindegy. De azt az életet veszítették el, amit a mindenható beléjük lehelt. És ez az élet lett az emberek világossága János első fejezete szerint, amikor Jézus megszületett. És ezt az életet adja vissza a mindenható akkor, amikor megtérünk. Nem véletlenül használjuk azt a kifejezést, hogy újjászületik valaki, mert hogy visszakapja ezt az életet, mint egy újfent beleleheli a mindenható, hogy ez hogy történik, ezt ne kérdezzétek, már nem tudom. De hogy ezt az életet kapjuk vissza, ami innentől kezdve örök élet. Aki kihagyja, az nem élet. Tehát a pokolban ne mondja nekem senki, hogy élet. Tehát amikor csak kínlódsz és szenvedsz, az nem élet. Az egy büntetés. Tehát ezt az életet, amit Ádámnál, Évánál elvesztettük, ezt hozza vissza. No, Máté 1.23. Íme a szűz fogam méhében fiút szül, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Egy zsidó környezetben ez a mondat érdekesen hathatott. Mert hogy a zsidók öntudatuk alapján meg voltak győződve, hogy velük az Isten. De ha jól belegondolunk, a zsidóságnál egy csomó feltételrendszernek teljesülnie kellett volna, hogy találkozhasson Istennel, ami az esetek nagy többségében nem jött össze. Többé-kevésbé egyszer sem jött össze, volt, aki ezt bevallotta, volt nem, de ez megint egyéb függő dolog. Tehát a zsidóságnak volt egy istene, csak távol volt. Amikor Jézus megszületik, akkor azt mondja, hogy de most már velünk van. Most már nem valahol a mennyben, valahol az égben, valahol egy feltételrendszeren túl, ott az elérhetetlen messzeségben, hanem itt van velünk. Nem a feltételek betartása miatt van velünk, hanem mert úgy döntött. Mert hogy általa, tőle általa is érte van minden. Ő döntött úgy, hogy akkor velünk lesz innentől kezdve. Ami még meg nem tér valaki, addig azt könnyebben bevallja azt, hogy bűnös. Amikor megtért, utána meg sokan ragaszkodnak hozzá, hogy úgy éljenek, hogy én egy megváltott bűnös vagyok. Az a baj, hogy ez így nem jó. Van hozzá egy igeversem, a apostolok cselekedet 10.15. Másodszor is szólt hozzá a hang, ezt ugye Péternek, vagy Péterről írja, amikor ott a háztetőn várta az ételkészítést, közben imádkozott és volt látomása. Tehát másodszor is szólt hozzá a hang, amit Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Ha a megtéréskor Isten visszaleheli azt a leheletet beléd, amit a bűntelen Ádám és Évába lehelt bele, akkor ezek után megtértként ne hívd magad bűnösnek. Mert ez azt jelenti, hogy Isten megtisztított. Ez nem azt jelenti, hogy kaptál egy injekciót, és nem tudsz több bűnt elkövetni. Erről szó nincs. Lehet, hogy véletlenül sikerül, és lehet, hogy akarattal sikerül. Mind a kettő létezik, de ez az állapotodat nem változtatja meg. Tehát a megtérésemmel visszajutottam oda, ahol a bűneset előtt volt Ádám és Éva, csak ahogy Ádám és Évának lehetősége volt bűnt elkövetni, nekem is megvan. De én már nem vesztem el ezt az életemet. Mert hogy nem nekem szólt az a parancs, hogy nem ehetsz a fa gyümölcséből, hanem Ádámnak és Évának. Nekem az szól, hogy velünk az Isten. Megjelent közöttünk, megszületett erre a földre, velünk van már. Már nem távol van, közel van. Ugye Máté 1.23, ez az igevers, amit olvastam, ez abból a történetből van kiragadva, amikor József itt vitatkozik magával, hogy most feleségül vegyen, ne vegyen feleségül, állapotos, hogy stb. Is. Szól neki az angyol, hogy nyugodtan vedd feleségül, mert aki születik tőle szent. Mert hogy maga Isten jelentette ki, hogy szűz fogan méhében és fiút szül, és Immanuelnek hívjuk. Méghozzá Ézsaiásból idéz. Ézsaiás proféta olyan 720-750 évvel élt Krisztus előtt. Ézsaiás 7.14, ahol azt olvassuk, hogy maga az Úr fog nektek jelt adni, íme egy fiatal nő teherben van, fiút fog szülni, és Immanuelnek nevezik el. maga a mindenható ad jelet. Megint csak ott tartunk, hogy tőle, általa és érte. Maga a mindenható ad egy jelet. Szenzációs ez a szó különben, amit itt a Bibliánk használ, és szóval gondolkodtam azon, hogy miért pont héberül és görögül van a Biblia írva eredetileg, miért nem magyarul, szóval mennyivel egyszerűbb volna megértenünk. De ez a szó, amit itt használ a Biblia, erre még nem is találtam logikát. Ugyanis az Ézsaiásban, amikor azt mondja, hogy fiatal nő teherbe van, ez azért, mert arra, hogy szűz, hogy érintetlen, de már érett állapotban lévő hölgy, vagy fiatal házas, azt ugyanaz a szó jelenti. Ezt hogy válogatták ki, hogy mikor kire vonatkozik, nem tudom. De hogy egy szó jelenti, azt, hogy szűz, és azt, hogy fiatal házas nő. De ami a szépsége ennek az egésznek. A mindenható gondoskodik arról, hogy mindegy, hogy melyik értelmét nyered, mind a kettő igaz Máriára. Mert hogy József feleségül vette, de nem érintette. Mindegy, hogy melyik fogalmat nézed, mind a kettő igaz. És a mindenható ennyire oda tud figyelni apróságokra, hogy ezeket betöltse. No. Velünk az Isten. Jó hír, természetesen. De. Hát mi van akkor, amikor mégiscsak, hogy is mondjam, nem annyira egyszerű a hétköznap. Első Mózes 39-hez fogunk visszamenni. Mindjárt az első verstől olvasok egy néhány igeverset. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmaeliektől, akik oda vitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt, és látta az ura, hogy vele van az úr, és mindazt eredményessé teszi az úr, amihez hozzáfog, és megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett, aztán a háza felügyelőjévé tette, és rábízta az egész vagyonát. József. Volt ifjú gyermekkorában álma. És utána ez az álom, ez kezdett megvalósulni. Először elkezdtek fújolni rá a tesók. Aztán, amikor jött az alkalom, szembe jött a lehetőség, akkor úgy gondolták, hogy megölik, de aztán föltámad bennük az üzleti érzék, hogy inkább eladják. És amikor Potifár megvette, akkor áru volt, úgy, mint ahogy a krumpli. Mesztelen, és alkudoznak fölötte. Annyit nem ér meg, annyit én nem adok érte. Szóval álomlátó József a beteljesülés útján, ugye? Azért ez is a megalázottságnak egy foka, tudod, amikor vizsgálgatnak, hogy nehogy már kiütés legyen rajta, meg milyen izmai vannak, mert hát gyenge nem kell, hát azért nem érdemes pénzt adni. És rabszolga, de azt olvassuk, hogy vele van az Úr. A külső körülményei tragikusak. De figyeljetek, ha a mindenható ad egy ígéretet, akkor ő gondoskodik arról, hogy azt be is teljesítse azon keresztül, akinek adta. Igen, Józsefnél bizony rabszolgasorsig jutott. Sőt, amikor már úgy tűnt, hogy kit hozta a legtöbbet, amit a rabszolga helyzetből ki lehet hozni, hisz Potifárnak a vagyonkezelője volt, hát akkor a Potifár felesége mégis másként gondolta, hogy nem egészen úgy van az. És miután nem jött össze a dolog, hát börtönbe vetette. Szóval egy rabságban lévő rabszolga. Na, ennél se lejjebb se nagyon tudsz menni már. Tehát börtönbe zárt rabszolga vagy. Mert a rabszolga mi volt, nem változott meg egészen addig, ameddig fáraó mellé nem került. De ez egy másik történet. De nézzük tovább. 1 Mózes 39.21. De az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. Börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt vízva, mert az Úr Józseffel volt, és eredményesítette az Úr, amihez hozzáfogott. Velünk az Isten. Józseffel vele volt az Úr. És nem úgy kezdte, ahogy az álomban látta, hogy az egész család leborult előtte. Hosszú idő telt el. Göröngyös. Mélységekkel teljes. Tragikusan mélységekkel teljes. De Isten mindvégig vele volt. Szóval amikor cikáznak a gondolatok a fejedbe, hogy vajon most ezt Isten engedte meg, vagy nem engedte meg, én nem fogom tudni a választ, te megkaphatod, ha imádkozol érte. De hogy nem hagy el, az biztos. Az lehet, hogy külsőleg, fizikailag nézve az életed egy tragédia, és hogy úgy érzed, hogy ennél már nincs lejjebb. De Isten nem hagy el. Azt mondta, hogy vele volt. Ahogy Józseffel volt, ahogy Jézus születésnél kijelentette, hogy ő velünk, azt ő így tartja, mert ő olyan, hogy egyszer valamit megígér, akkor azt úgy tartja. Szóval, veled is számít. Nem hagyott el. Abban egyet tudok érteni akárkivel, hogy azt mondja, hogy nem egészen így képzeltem ezt az életet. Szerintetek József így képzelte? Hát nem tartom valószínűnek. Mert hogy mindkét esetben, illetve hát a harmadiknál is, amikor második ember lett fáraó mellett, munka volt bőven. Nem az volt, hogy hátradőlök és sütötöm a hasamat Hawaiin. Munka volt bőven, de mindenből látszott, hogy vele van az Úr. Ugyanezt kéri Jézus a mi számunkra. János evangélium a 17. részében, a főpapi imában, 15. vers. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonoszból. Mert nem a világból valók, ahogy én sem vagyok a világból való. Szóval nem az, hogy kivenni, hanem az, hogy velük lenni. József ugyanez a szitu. A földi környezete egy tragédia, gond, probléma, nyüglődés, de a mindenható ott van vele. Mindenható ott van veled. Egy másik példa, mindig Ószövetség, aztán majd megyünk tovább. Ez már az 1 Sámuel 17-ből. 45. vers. Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal és lándzsával, dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapata Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Ma a kezembe ad az Úr, leváglak, és a fejedet veszem a filiszteusok seregének a hulláig, pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom, és megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybigyúl sokaság, hogy nem karddal és nem lándzsával szabadít meg az Úr. Mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy Dáviddal ott volt az Úr. Én nem tudom, hogy hogy gondolkodott ez az ifjú titán, de hát paritjával megy szembe, de mielőtt az első mozdulatra kerül, de a sorba, akkor közli a filiszteus, ahogy én aztán levágom a fejedet. Hát nem is vitték kardot. Ezek szerint arra számított, hogy a saját kardjával vágja le a filiszteus fejét, és tényleg a saját kardjával vágta le a filiszteus fejét. Hát így járt. Mármint a filiszteus. De azt kijelenthetjük, hogy az Úr Dáviddal volt. Ézsaiás profitának van egy érdekes jövendőlése a nemzetek felé, az Ézsaiás 8-ban. nyolcadik rész, igen, 9-10. vers. Tomboljatok csak, népek, majd meg fogtok rettenni. Figyeljetek, mint ti messze országok. Fegyverkezzetek csak, majd meg fogtok rettenni. Fegyverkezzetek csak, majd meg fogtok rettenni. Szőjetek csak tervetek. Majd meghúsulnak, tárgyaljatok csak. Úgy sem sikerül, mert velünk az Isten. Fél percig sem tagadja le Ézsaiás, hogy háborús veszély van. Nem azt mondta, hogy nincs háborús, de hagyj nem. A tragédiával, mindennel együtt háború helyzet van. De velünk az Isten. Úgyhogy, ha körülnézel, és tragikusnak látod a környezetedet, nem kell azt mondani, hogy nem tragikus. De ne felejtsd el, Isten te veled van. Róma 8:31-32, nagyon jól ismert igeversek. Mit mondjuk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadna, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Hát hogy ne adna mindent? Isten velünk. Na de most akkor már abba egyezünk meg, hogy akkor tényleg velünk van? Mert hát ugye azt azért tudjuk, hogy azért bűnös emberekkel úgy nem nagyon szokott. Nem kerüli el a bűnös embert, szó sincs róla, de azért a velünk, a tartós együttlétes kapcsolat az rendben van. Úgy kezdtük, hogy tőle, általa és érte, ugye? Még mindig a Róma 8-nál vagyunk, a 33. vers. Ki vádolná Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Tőle, általa, tőle, a mindenhatótól, általa, Jézus Krisztuson, érte, hogy mi mehessünk oda hozzá, Isten megigazít. Na most eddig nem hangzik rosszul, hogy Isten megigazít. De olyan szép a következő néhány igevers, még azokat is hadd olvassam már el, a 34-től folytatom. Hát ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki Isten jobbján van és esedezik érettünk. Hát ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhezés, mesztelenség, veszedelem, fegyver? Meg van írva, hogy érte gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint a vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétből, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. A megjelenés úgy kezdődött, hogy karácsony éjszakáján megszületett. Itt élt a Földön 33 év körüli időszakot, keresztre ment, meghalt a keresztet, harmadnap feltámadt, még egy kicsit itt időzött, és utána oda felment a mennybe, és odajult az Atya jobbjára. Ő az, aki megigazít. A megigazít szónak is van egy kis tartalma. Ugye megigazítja a nyakkendőjét, már akinek van. De arra is mondják azt, hogy megigazít valamit, hogyha megjavít, vagy hibát jóvá tesz, vagy kívánt állapotba hoz. De a számunkra izgalmasabb, az igazak közé tartozóvá nyilvánítják. Megigazít. Felmentik egy vád alól, mert kiderül, hogy a vád hamis volt. Ez már úgy tűnik, mintha jogászkodás lenne, pedig annál sokkal izgalmasabb dolog. Szóval, a vád az, hogy te bűnös vagy. A vádló maga az ördög, az igaz bíró pedig azt mondja, hogy ez nem stimmel. Figyelj, vádló, miután hamis volt a vád, ezért te vagy a vádló tapadján, őt pedig felmentjük. Ő megigazítatik. Ez történik velem, amikor az ördög megpróbál megtámadni. Mert hogy a mindenható Isten, a legfőbb igazbíró, ő Krisztusra keresztül néz rád, mert azt mondja a Biblia, hogy te Krisztusba vagy. A fiában meg nem talál bűnt, mert ő kezdettől fogva tökéletes volt. Te pedig benne vagy, de nem tudsz másként kinézni. Tehát amikor, ha Isten valakit megtisztít, az tiszta lesz. Ott nem marad rajta semmi. Van egy vádlónk, aki örökké a múltadat hántorgatja, hogy ezt csináltad, azt csináltad, így gondoltad, úgy gondoltad, hazudik. Ha elhiszem, és elkezdek azzal foglalkozni, hogy mégiscsak a tényeket vágta a fejemhez, akkor baj van, akkor beengedtem. Ha azt mondom, hogy hazudsz, mert a mindenható engem megigazított, akkor őt kizárom, és visszahelyezem magamat abba a pozícióba, amit megkaptam azért, mert Jézus meghalt a Golgotai kereszten. Szóval ebbe az én dolgom nulla. Mert az egész megváltás tőle, általa és érte megy végbe. Én ennek a haszonélvezője vagyok. Miért néztük ezt a két szempontot ennyire? Azt, hogy velünk az Isten, és az, hogy megigazított. Hát, hogy az, hogy Isten velünk, az egyértelműen hozza a fentről való kezdeményezést, vagy az ő kezdeményezést. Ő indította el Jézust, ő kezdett minden. De hát néha nekem is oda kéne menni hozzá, akkor én hogy mehetek? Hát úgy, hogy engem megigazított. Így aztán nincs akadály, ami bármelyik félnek a közeledésébe ott lenne. Mindez kegyelemből, és mindenható szeretetéből, és aki úgy gondolja, hogy ezt megérdemelte, az nézzen tükörbe. Ja, az is kár, mert a tükör is csak hamis képet fog mutatni. Szóval nem érdem szerint. Kegyelemből. Azért, mert a mindenható szeret. Mert a mindenhatónak az volt a célja, hogy mindent Krisztus lába alá tegyen. És ebbe beletartozott az, hogy Jézusnak meg kellett születni erre a földre, és a kereszten meghaldia, és harmadnap feltámadnia. Láttuk a példákat, hogy amikor a Biblia is kijelenti, hogy vele volt az Isten, az nem mindig azt jelenti, hogy minden jó, szép, ragyogó, kényelmes, kellemes, kívánatos volt. Az, hogy nem ezek a tulajdonságok jellemzik a helyzetemet, nem azt jelenti, hogy Isten elhagyott. A gond az, emberként úgy vagyunk gyártva, hogy szeretjük az érzéseket. Sajnos azt kell mondani, hogy negatív érzéseket is szeretünk, mert azt is szeretjük, ha sajnálnak. De nem az érzések vezetnek Krisztus követése útján. Jó, ha segít. Jó, ha megerősítenek, de ugyanakkor ellenünk is fordulhatnak. Hát azért próbál meg két nap éhezés, és 3-12 órás bűszak után olyan hüde boldognak érezni magadat. Pedig miért ne érezhetnéd boldognak magadat? Végig tudtad csinálni, nem történt semmi tragédia, egy csomó indokom lenne, nem? Szóval az, hogy velünk az Isten, tőle van, ha érzed, ha nem érzed, ha jó érzés, ha nem jó érzés, ha kellemetlen érzés, ha nagyon kellemes érzés, velünk az Isten. Ezt ő kijelentette kész. Bennünket megigazított, ha igaznak érzem magam, ha nem érzem igaznak magamat. Nem szabad engedni, hogy az érzéseink vezessenek. Segítség a mindennapjainkat, és szükségesek, nem lennének szükségesek, Isten nem teremtett volna ilyet. Egy kellően izgalmas példát szeretnék még az Ószövetségből elolvasni, méghozzá Habakuk könyvéből, és kivételesen az új fordításból. A másik fordítás is jó, ez egy kicsit színesebb, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát az egyszerű fordításból Habakuk 3, 16 és 17, 18, 19, hát négy igevers összesen. Hallottam mindezt, és az egész testem remegett. Fogaim vacognak a félelemtől, csontjaim reszketnek, lábaim rogyadoznak. Ez nem kívánatos, igaz? Mégis nyugodtan várom, amíg a látomás beteljesül, és a pusztítás a pusztítóinkra szakad. Nyugodtan várom. A félelem, a vacogás, stb. Érzések, stb. Minden egyéb, de a bensejében azt mondja, de nyugodtan várom. Amit látok, az pont ezt váltaná ki bennem. A félelmet, vacogást. De belül nyugodtan várok. Nézzük tovább. 17. vers. Mert a fűkefák nem fognak virágozni. A szőlőtőkén nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése. A kertek nem teremnek ennivalót. Kivész a lyuk az akolból, és nem lesz marha az istállókban. De én vigadozni fogok az Úr előtt, és örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Úr, az én Urad, ad nekem erőt. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és a magaslatokon enged járatni engem. Ez nem az az állapot, amire az ember vágyik. Ellenség pusztít, nincs termés, sem sincs. Erre azt mondja Habakuk, de én örvendezek az Úrban. Mert velünk az Isten. Mert tőle általa és érte jött mindaz, ami képessé tesz bennünket ajándékként, hogy oda járuljunk hozzá mindenható Istenhez. Vigadozni fogok az Úr előtt, és örvendezek szabadító Istenem előtt. És akkor nem beszéltünk Dánielről, nem beszéltünk a tüzes kemencés ifjakról, vagy az oroszlánok barlangjában lévő Dánielről, és így tovább, hogy nem kivette a helyzetből őket, hanem velük volt az Úr. Minden helyzetben. Az én döntésem, hogy hogyan állítom a vitorlát, amikor nagyon tragikus helyzetbe kerülök. Hogy engedem, hogy a Szent Szele fújjon bele, vagy annyira magam alatt vagyok, hogy inkább lehúzom, hogy véletlenül se érjen el semmiféle szél. Én döntöm. Nem azt, hogy érzem magamat. Amikor elkezded a mindenhatót dicsérni, amikor nagyon lent vagy, egy idő után úgy is fogod érezni magad, hogy dicsőíted őt. De nem az érzés fog kezdeni. Nagyon nagy valószínűség szerint. Hanem serkeny felén lelkem. És bízzál Istenedben. Hányszor olvassuk a Zsoltárokban ezt a fordulatot. Fölgerjesztettem a szellememet. Meg kellett dolgoznom érte, hogy előjöjjön. Ott van belül. Mert velünk az Isten. Jogos a kérdés, hogy miért ilyen témával készülhettem mára, mert karácsony előtt állunk. A statisztikák szerint a legtöbb öngyilkossági kísérlet és a legtöbb tragédia ezekben az ünnepekben szokott létrejönni, mert ha valamikor itt szembe tud jönni az emberrel a tragédia, hogy egyedül vagyok, hogy magányos vagyok, hogy kitaszított vagyok, hogy ilyen vagyok, hogy olyan vagyok, hogy amolyan vagyok, és ezek az ünnepek nagyon ki tudják hozni. Hogy nem kaptam ajándékot, hogy csak ilyen ajándékot kaptam, hogy nem tudtam olyan ajándékot adni, pedig olyat szerettem volna, de van kérdőjel bőven. Veled van az Úr. Mindegy, hogy sikerül a karácsonyod. Isten a jelenléte nem a karácsonytól függ, és attól, hogy sikerül, és mennyire tudsz beilleszkedni a csillogásba és a rohanásba, vagy mennyire tudod kivonni magadat belőle. Egyén függő, és nem ígérte meg, hogy kivesz belőle. Azt mondta, hogy nem hagy el. Ha akármilyen rosszul sikerül a karácsonyod, vagy akármilyen jól, azért történt, mert veled van az Úr. Megígérte. Azért jött el. hogy ezt megtegye. Azért jött el, mert szeret. Azért jött el, mert úgy gondolta, hogy annyi szeretet van benne, hogy simán kiöntheti mérték nélkül a világra, és nem foglalkozik azzal, hogy hány milliárd ember pazarolja el ezt a semmibe, és él vissza vele. Ő ettől nem lett kisebb, de egyszerűen az isteni mi volt, a csak így tudott megjelenni, hogy túláradó, elképzelhetetlen, túlzó módon kijönti az ő szeretetét. Annyira kijönti a szeretetét, hogy odaadja a saját fiát, hogy gúdtűzzenek belőle, hogy a tanítható koncepciós pert csináljanak. Minden, amit el lehet követni, szinte megjelenik Jézus keresztény feszítéséig az ő életében. És a mindenható azt mondja, hogy de én szeretem a teremtettségemet, odaadom. Én nem tartom vissza. Ki kell fejezni, valahogy meg kell osztanom ezt a szeretetet. Velünk az Isten, mert karácsonykor megjelent itt a Földön. Amen. Álljunk felé.